Leopoldnak a kést, a villát, mire ő végre rámemeli méltóságos pillantását. Te meg hogy nézel ki, akad fenn a szeme. Mint egy karácsonyfa, röhög. Tisztára, mint egy karácsonyfa. Ez akár sértő is lehetne, de fel sem veszem, mert Leopoldtól jön, Leopold pedig egy seggfej. Franz, most már felügyelő, avatkozik közbe gyorsan a papa, érezvén a feszültséget. Csak nem. Leopold a fejét ingatja, aztán beleharap az én előkészítettek város zsemlimbe. Ezt már nem tűrhetem. Kend meg magadnak a hülye zsemlédet, förmedek rá, de úgy tesz, mintha nem is hallaná, és könnyedén a papa felé fordul. Te papa, képzel csak! A következő 5 percben megtudjuk, hogy a seggfej tegnap egy utazási irodában járt, mivel hogy üdülni szándékozna a családjával. Csak hogy az utazási iroda felkeresése teljes kudarccal zárult. Az ajánlatok egytől egyik csapnivalóak. Az egyik túl drága, a másik túl messzi, a harmadik helyen pedig nem fogadnak kisgyerekeket. Nincs mód hát a kemény munkával megkeresett pénzecskét messzi országokban elkölteni. De ma éjjel, mondja, aztán Leopold, ma éjjel aztán nagyszerű ötlete támadt. Eszébe jutott a tökéletes üdülő paradicsom. Tökéletesen neki magának és az ő szeretteinek is. És ráadásul itt van mindjárt az orruk előtt. Mit találtatok ki, hajol előre a papa érdeklődve? Tanyasi üdülés, jelenti ki Leopold a rágást egy pillanatra sem hagyva abba. Jól hangzik, bólogat a papa, és bátorítóan néz első szülöttjére. Jól hangzik, ismétli Leopold csámcsogva. Egyenesen fantasztikusan hangzik. Megint csámcsog egyet. A papa bólogat. Én megvárom a folytatást. Ez volt a csúcs. Szánalmas életének legjobb ötlete. Mivel már csak egyetlen zsemle szomorkodik a kosárban, gyorsan leülök és magam elé húzom, mielőtt gátlástalan rokonságom lecsaphatna rá. Akkor hová is mentek, érdeklődik a papa. Láthatóan ő sem érezte befejezetnek az előző leopoldi mondatot. A seggfej erre ragyogó arccal körbenéz a konyhában. Hát ide, hozzátok, jelenti be diadalmasan, aztán kinyújtja a kezét az utolsó zsemle után. Csak a holttestemen keresztül üvöltök fel sebzetten, és elrántom előle a kenyeres kosarat. Ugyanazzal a lendülettel fel is pattanok, és indulok kifelé. Jó, azért a sonkás tányérért még visszafordulok, és azt is magamhoz veszem. Aztán kifelé az ajtón, becsap, és kész. A hétvége fennmaradó részét a szabad természetben töltöm Ludwiggal. Mert hogy szegény a túl sok sonka miatt hasmenést kap, ami kutya és gazdája számára egyaránt módfelett kellemetlen. Hétfőn természetesen egyenruhában megyek be dolgozni. Máskor soha nem járok egyenruhába, hanem muszáj. A farmer és a bőrkabát tökéletes öltözék egy keményen dolgozó bűnüldözőnek, kivéve, ha a keményen dolgozó bűnüldöző meg akarja mutatni az ő kemény munkájával megszerzett ezüst csillagját. Először is töltök magamnak egy kávét. A 3 hivatali naplopó nőszemély közül 2 éppen pletykálkodik, a harmadik kötöget és hangosan számolja a szemeket. Hát igen, roppant stresszes munka Niederkaltenkirchenben közszolgának lenni. Szép jó reggelt, lányok! Köszönök mindjárt az ajtóban, aztán szép lassú léptekkel vonulok a kávéfőzőhöz. Szóval már tudsz róla, Franz, mondja a kötögetős egy pillantást vetve rám. Tudok róla? Miről tudok? Miről zagyvál ez? Hát mert egyenruhában vagy, magyarázott türelmesen. A polgármester mondta, szóljunk neked, hogy ma mindenképpen egyenruhában kell lesz neki. De ezek szerint már neked is szólt. Azt mondta... A nő személy bólint, aztán az órájára pillant. Ilyenkor már bent szokott lenni, nézd be hozzá! Benézek, mondom lassan, de azért még áldogálok a szoba közepének kicsit, hát ha észreveszik a változást. Nem vesznek ezek észre semmit. Egyetlen pillantásra sem méltatják az én gyönyörű ezüst csillagomat. Persze, mit is várhatna tőlük az ember? Irodisták, ahhoz meg nem kell sok ész. Még rendes munkahelyeken sem, hát még itt nálunk Niederkaltenkirchenben. Átsétálok hát a polgármesterhez, benyitok, és lásd csodát, mindjárt megkapom a megérdemelt elismerést. Eberhofer, mondja a polgármester, és már pattan is fel a székére. Jöjjön, jöjjön csak be! Hadd nézzem magát! Remekül néz ki! Őszintén mondom, pompásan fest! Még körbe is jár, hogy minden oldalról láthasson. Meg kell mondjam, jól esik. Eberhofer felügyelő. Már a hangzása is más, bólogat a polgármester. Remekül fest ebben az egyenruhában, mint egy tiszt, egy igazi úriember. A nagyapám Isten nyugosztalja, ő volt ilyen fesember annak idején, tudja, a tiszti egyenruhájában. Egy Schneidig úri ember. Az ember még irigykedni kezd a végén, nevet Gél, aztán visszaül az íróasztal mögé. Amikor újra megszólal, már nem nevet. Éppen ellenkezőleg. Na de, hagyjuk ezt, Eberhofer, mondja hirtelen támad komolysággal. Elmondom, mit kell tennie. Ismeri Ötzemiréket a Tannen utcából, ugye? A fiatalabbik srác az FC Rothweiss-ban játszik. Első osztályú középpályás. Kétlábas a technikája, meg egyenesen világbajnoki, csak sajnos túl kövér. Legalább 15 kiló felesleg lehet rajta. Ismeri őket, ugye? Vállat vonok. Láttam őket néhányszor, de hogy ismerősök lennénk, azt azért nem mondanám. Akkor ez most meg fog változni, felügyelő úr. Éppen ezért akartam, hogy egyenruhában jöjjön. A törökök azok adnak az egyenruhára, tudja? Különösen, ha ilyen sok rajta az ezüst.
És mi dolgom is van nekem velük? Teszem fel a kérdést, és közben leülök az íróasztalra. Olyankor ülök rá, amikor a polgármester akar tőlem valamit, mert hogy olyankor ez olyan jó érzés.
Felülről nézhetek le rá.
Aztán megtudom, hogy az idősebb Özdemir az apa ellen feljelentés érkezett, méghozzá a saját lánya jelentette fel. Mert hogy erőszakkal férjhez akarja adni, egy másodút unokatestvérhez, és hogy erről az egész család tudott kivéve a lendő mennyasszonyt, aki gondtalanul elutazott látogatóba Törökországba rokonokhoz, és csak ott világosította fel egy nagybácsi, hogy mit várnak.